Ennek maradjunk állva, természetesen, aki majd esetleg nem bír már tovább állni, az nyugodtan leülhet, egy hosszabb igeszakaszt fogunk ugyanis olvasni ezen a mai délelőtti alkalmon, a vezérfonal szerint kijelölt igehely alapján, ami az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. részében van megírva az első 20 versben. Tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. fejezetéből a első 20 verset olvassuk el, ami a következőképpen szól. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálemben. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfia pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitott a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás, ő így válaszolt: íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett és szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányoké, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta: Atyám, fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le szeméről, újra látott. Azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Eddig az ige, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, arra kérünk téged, hogy a te lelked legyen az, amely közel jön hozzánk, hogy egészen szívünkig tud eljuttatni ennek az igének hozzánk és nekünk szóló tanítását, igazságát, üzenetét. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Saul Pálnak a megtérés története, amit olvastunk ebben az ige szakaszban, azt gondolom, hogy talán a kereszténység történetének leghíresebb megtérés története. És ugye ez a megtérés történethez bizonyos szempontból csatlakozik a mi nyelvünkben egy kifejezés is, amelyet szoktunk olykor-olykor használni, ugye ez a bizonyos pálfordulás. Bár tudomásom szerint ez inkább egy negatív jelentést tartalmat hordoz alapvetően, mert arra az emberre szokták ezt mondani, aki valamilyen érdektől vezérelve, ha az érdekei úgy kívánják, akkor ugye megváltoztatja a véleményét, vagy hozzáállását, vagy magatartását bizonyos dolgokban, és az ilyenekre szokták azt mondani, hogy beállt nála a pálfordulás. Nyilván, amikor Pál apostolnak a megfordulásáról beszélünk, akkor nem olyan megfordulásról és nem olyan megtérésről van szó, amely Pál apostol életében bármilyen érdekek mentén történő megtérés lett volna. Hogy Pál apostolnak az érdekei, vagy éppen a számításai úgy kívánták, hogy az ő életében legyen egy ilyen fordulat, hanem majd, ahogy fogjuk látni, Saulnak szinte egyáltalán nem fűződött ahhoz érdeke, hogy ez a fajta változás, ez a fajta csoda megtörténjen az életében. Ugyanakkor, amikor Pál apostol megtérés történetéről olvasunk, és erről van szó, saját magamból kiindulva mondom azt, hogy nagyon gyakran azon kaptam magam, hogy úgy hozzászoktunk az évek folyamán ahhoz, hogy ilyen is van a Bibliában. Hozzá tudunk szokni ahhoz, hogy egy Saulból Pál apostol lesz. Hozzá tudtunk szokni ahhoz, és teljesen megszokottá válik az, ami valamilyen szempontból mégis a világ legnagyobb csodája, hogy egy ember, aki korábban üldözte Krisztus anyaszentegyházát, ahogy ő maga mondja, Jézus Krisztus követőivé válik. És általában mindig nagy a veszély a mi életünkben arra nézve, hogy amikor megtérések vannak körülöttünk, amikor valaki döntést hoz és megtér, és átadja az életét Krisztusnak, egy idő után úgy meg tudjuk szokni ezeket. Nagyon jól lenne, testvérek, hogyha ügyelnénk arra és figyelnénk arra, hogy a megtérést bárkinek az életében is történik meg, és bárkinek az életében is áll be, ez ne legyen megszokott. Ne legyen megszokott. Időről időre a mi életünkben is szükség van ilyen megtérésekre, visszatérésekre Istenhez, akik már egyébként döntöttünk ő mellette, akik már bemerítkeztünk, akik már hitvallást tettünk a mi hitünkről a gyülekezet előtt, és talán nagyon sok ember előtt, és azt gondolnánk, hogy mi azt egyszer megtettük, és tulajdonképpen ezzel ez a kérdés le is van zárva és tudva. Mégis Isten igéből azt látjuk, hogy megtérésekre, visszatérésekre Istenhez a mi életünknek is szükségünk van. És hogyha úgy tekintünk a megtérésre, hogy az egy megszokott dolog, akkor ez nagyon komoly veszélyt jelentett arra, hogy egy idő után már nem érezzük szükségét, nem érezzük azt az égető vágyat, hogyha távol kerültünk az Istentől. Ha valamiben távol mentünk tőle, ami lehet, hogy egy nagyon kicsi, kis félreértéssel, vagy egyetlen értéssel indult, de aztán közben egészen messze kerültünk tőle, megakadályozza a megszokás, hogy ez igazából visszatalálás legyen az életünkbe ő hozzá. Ezért is lenne jó, testvérek, hogyha úgy tudnánk erre a mai délelőtti történetre tekinteni, hogy ha megszokottá vált az életemben a megtérés, ha megszokottá vált Istennek az a csodája, amit munkálni akar, nem csak azokban, de azokban is, akik még nem döntöttek ő mellette, és nem fogadták őt el személyes megváltójuknak, de ugyanúgy munkálkodni akar a mi szívünkben is, akkor legyen ma az az imádságunk, miközben szól az ige, hogy Uram, segíts, hogy ne váljon megszokottá az, hogy hozzád lehet térni, hozzád kell térni. Ne váljon megszokottá az, hogyha távol kerültem tőled dolgokban, és megfáradt a hitem, akkor visszavágyjak újra hozzád. Saulnak tehát az életében ez a megtérés, nem érdekből és nem számításból történő esemény volt. Látjuk azt, már szinte az első mondat így kezdődik, hogy Saul pedig az Úr tanítványai ellen fenyegetésből, vagy fenyegetéstől és öldökléstől lihegve indult el. Nem olyan lelkülettel, nem olyan szívvel indult el, mint akinek minden porcikája azt kívánta, hogy én az Istennel szeretnék találkozni. Nem az a vágy volt benne, hogy Uram, én most eldöntöttem, elhatároztam, hogy ezen az úton én meg fogok térni. Vannak olyan alkalmak, és tudok olyan testvérekről, akik annyira belefáradtak, annyira bele szomorodtak az Istennel való, Isten nélkül való járásba, az életük folyamán, hogy született ilyen döntés bennük. Emlékszem rá, amikor még gyerek voltam odahaza, és jött az ökumenikus ima hét, ami időnként nagyon viharos tudott lenni, mert a két lelkésznek a hitelvi összecsapásairól szólt az egész történet, és örültük, hogy túléltük. De voltak olyanok, akik azzal a vágyjal jöttek el az ima hétre, és ez komoly megszégyenülést tudott a gyülekezeteknek és a lelkészeknek is, hogy én azzal a szándékkal jöttem el, hogy én szeretnék az Istennel találkozni, és szeretnék megtérni. Volt ilyen. És azzal a vágyal ült be az imaházba, a templomba, minden áldott este, hogy hát, ha az Isten most szól hozzá, mert én kész vagyok erre, mert beleuntam, belefáradtam, beleszomorodtam abba az élet, amit eddig éltem. Van ilyen. Saul nem ilyen volt. Őt igazából Isten kegyelme érte utol. Isten könyörült meg rajta, és ez a csoda. Ez az a nagy csoda, ami kell, hogy utolérjen bennünket, és nem az a csoda feltétlenül, hogy égi hang, meg mennyei fény áradt, és világosság árasztott el a damaszkuszi utat, hanem az, hogy az Isten megkönyörült ezen a Saulon. És az a csoda ma is, amikor Isten megkönyörül rajtam, és megkönyörül rajtad. Akik jól tudjuk, és az Isten még jobban tudja, hogy milyenek vagyunk, mire vagyunk hajlamosak. Hogy milyen hamar eltölt bennünket az indulat. Milyen hajlamoságunk van arra, hogy a bűn elcsábítson bennünket. Az Isten tudja ezt, és ennek ellenére meg akar könyörülni. És meg tudod könyörülni azon a Saulon is, aki ilyen lelkülettel, ilyen öldöklő lelkülettel, gyilkos indulattal indult el Damaszkusz felé. És természetesen ez a történet arra is tanít bennünket ezen a mai délelőttön, hogy ez az Istennel való találkozás, Istennek ez az életemen és életeden való megkönyörülés, ez ma is megtörténhet. Mert ma is lehet Jézus útjára lépni, ma is lehet őt követni, ma is lehet egy olyan döntést hoznom, hogyha távol kerültem erről az útról, ha kicsikét leléptem erről az ösvényről, és más utakon jártam, akkor visszataláljak. És lehet, hogy ezt senki nem vette észre rajtad, lehet, hogy senki nem látta meg, hogy távol utakon jártál, és lehet, hogy azt sem kell észrevenni senkinek sem, hogy te ma szépen vissza akarsz térni erre az útra, de az Isten tudja, az Isten látja. És hogy könyörülni is akar mindannyiunkon. Saul megtérés történetének a Bibliában elfoglalt helye is nagyon különleges. Háromszor olvassunk az Új Szövetségben Saulnak a megtéréséről. Ugye ezt maga Lukács írja le, aki az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet leírta, megírta. Annyira megérintette Saulnak a megtérés, annyira meghatotta, átjárta a szívét, az egész életét, ennek az embernek a megtérése, megfordulása, Isten felé való fordulása, hogy leírta azt, ami Pállal történt. És másik két alkalommal maga Pál apostol beszél erről saját szavaival, hogy hogyan tért meg. Ugye az egyik alkalom, amikor Jeruzsálembe fölmegy, és az apostolok előtt mondja el, és a gyülekezet előtt mondja a megtérés történetét, aztán pedig majd később, amikor Festus előtt van, ő nekik, vagy ő neki mondja el az ő megtérését, hogy hogyan találkozott igazából Jézus Krisztussal. De nyilvánvaló dolog, hogy azért íródott le számunkra ez a történet, hogy akik olvassuk ezen a mai napon is, tettekre sarkaljon bennünket. Igét nem azért jövünk hallgatni, hogy meghallgassuk, mint a híreket a rádióban, vagy a tévében, és aztán megyünk és végezzük tovább a dolgainkat, hanem azért jövünk, hogy a megértett ige, az tettekre sarkaljon bennünket az életünkben. És a tettekre való sarkalás pedig az lenne, hogy éljük át az Istennel való találkozásnak a lehetőségét. Tegyek meg mindent azért, hogy találkozni tudjak vele, mert ha az nem történik meg, akkor szegény marad az életem. És az a szegénység igazából az életemnek a végén lesz igazán nagy szegénység, mert elmulasztottam azzal a valakivel a találkozást, aki az életet adta volna, az örök életet adta volna számomra. Két dolgot szeretnék a testvérek szívére helyezni ezen a mai délelőttön. Az egyik ebből a megtérés történetből azokat a elemeket nézzük meg nagyon röviden, amelyek nem annyira tipikusak egy embernek a megtérés történetében. Azért fontos ez, mert nagyon sokszor sok megtérésre vágyó és megtérni akaró embernek az életében ott történik félreértés és félrecsúszás, hogy mindenki valami hasonló jelenségeket, hasonló kísérleteket vár az Istennel való találkozás, mint amit Pál apostol átélt a damaszkuszi úton. Azokra a természet feletti jelenségekre gondolok ebben a történetben, amikor ugye hangot hall Pál, ugye Jézus héberül szól hozzá, aztán ugye ez a mennyei fényesség töltötte el az ott lévőket Pállal együtt. Igazából az Úr Jézus a vele való találkozás kapcsán a Bibliában sehol nem ígéri azt, hogy ilyen lesz. Sehol nem ígéri, hogy ilyen lesz. Sehol nem ígéri azt, hogy héberül szól majd hozzánk, és így szólja meg bennünket, sehol nem ígéri azt, hogy majd olyan mennyei fényesség tölt majd el bennünket, mint amilyen módon eltöltötte a damaszkuszi úton levőket, az megint más, hogy fényesség viszont gyúl a szívekben, mert annak gyúlnia kell a szívünkben fényességnek, hogy meglássuk azt, hogy kik vagyunk, hogy meglássuk azt, hogy mi, mire jutottunk Jézus nélkül. Ezt a világosságot ő meggyújtja. De azt a fajta világosságot, amit a damaszkuszi úton látott Pál, illetve éltek át az ott lévők, olyat nem ígért egyikünknek sem. Nyilvánvaló, hogy Pál apostol megtérésében ezek azok az egyedi, nem tipikus esetek és elemek, amelyek az ő megtérésének egy kísérő jelensége volt. De nagyon különleges az, hogy amikor Pál visszaemlékezéseiben tesz említést az ő megtérésére. Például, amikor a korintusi gyülekezetnek beszél az ő megtéréséről. A korintusi gyülekezet jól ismerjük. Az egy mai szóval élve karizmatikus gyülekezet volt. Hát, hogyha egy karizmatikus gyülekezetbe valaki elmondja a megtérést, és be akarna igazán vágódni a gyülekezetbe, hát akkor mit csinál? Hát ezt mondja el. Testvérek, mennyei hang, nagy fényesség. Korintusban biztos bevágódott volna Pál apostol, hogyha ezt így mondja el, mégsem elteszi a hangsúlyt. Hanem arra tette a hangsúlyt Pál apostol, hogy megállított engem az Isten kegyelemből az én utamon. Megállított engem. Ilyen egyedi megbízás, vagy ilyen egyedi eset még az ő megbízása is. Pálnak a megbízása, amit kapott a damaszkuszi úton. Ugye az új szövetségben sehol senkit nem nevez az új szövetség pogányok apostolának, csak egyedül Pált. Ő kap egy ilyen apostoli elhívást. A mi megtérés történetünkben nem biztos, hogy történik ilyen. És mondjuk, hogyha az apostolságnak a kérdését nézzük, ugye erre meg amúgy is fontosan kell bánni. Ugye manapság nagyon sok felekezet állít maga között apostolokat, avatnak föl ilyen jellegű embereket, pedig amikor a Bibliát, hogy olvassuk, akkor amikor elkezdtek az apostolok meghalni szépen sorba, ugye a legtöbb mártír halált hal, talán János volt, aki Pátmos szigetén nem ilyen direkt mártír halált halt, egyedül, aki természetesebb halállal halt meg. Mégis azt nem olvasunk arról a Bibliában, hogy az első gyülekezetek, az apostolok halál után elkezdtek volna azon tanakodni, hogy avassunk új apostolokat. Ez valahogy elmaradt. Nem biztos, hogy a mi megtérésünkkel ilyeneket kell várnunk, de az, hogy az Isten küldeni akar bennünket, és az Isten küldötteivé válunk ebben a világban azáltal, hogy találkozunk vele, ez viszont igen. A másik, azok az általános elemek, amely azon, hogy fontos része a megtérésének ezen a másik gondolat. Nagyon fontos része az, hogy ma is találkozhatunk, sőt találkoznunk is kellene Jézus Krisztussal. Ez olyan eleme a megtérésnek egy ember életében, amely nem kerülhető el, amely nem egyedi. Találkozni kell Jézus Krisztussal, és van lehetőség arra ma is, hogy megadjuk azt a lehetőséget, és megadjuk neki úgy az életünket, hogy bűnbánattal és hittel jövünk elé. És ma is kaphatunk szolgálatra való felhívást, és kapni is fogunk, ha vele találkozunk az életünkben, mert a megtérésünkkel ez vele jár. Pál apostol, amikor Timóteusnak beszél a megtérésről, akkor a saját maga életét úgy mondja el, és úgy tanítja Pál Timóteusnak, hogy igazából, ami velem történt az Istennel való találkozásban, azt az Isten példaként akarja állítani mások elé. Az, ami velünk történt a megtérésünkkor, az, amit mi éltünk át a Jézus Krisztus való találkozásunkban, ezt az Isten példaként akarja állítani mások elé. Ezért nem hiába való az, hogy akárhány évesek vagyunk is, ha van lehetőség arra, hogy elmondjuk, hogy hogyan találkoztunk Jézussal, tegyük meg, mert példának szánta az életünket az Isten ebbe a világba. Azáltal, hogy találkozásunk volt vele, azáltal, hogy dönthettünk ő mellette. Ahogy mondtam az imént a testvéreknek, Saul nem úgy indult el Damaszkuszba, hogy eldöntötte, hogy ő mindenképpen szeretne megtérni, hanem azt olvassuk, hogy egyenesen Krisztus ellenségeként ment az úton, és egy ponton az életének pedig követőjévé vált az Istennek. Saulnak semmilyen porcikája igazából nem kívánta Jézust, és ha belegondolunk abba, hogy mit olvasunk az előtte levő fejezetekben, akkor azt olvassuk, hogy ott van István vértanú kivégzésénél, a katonák az ő lábai elé teszik le a ruhákat, aztán innen indul el az a fajta keresztény üldözés, aminek az élére szintén ez a Saul áll, hogy majd ő összefogja ezeket a Krisztus követőket és börtönbe veti. Ugye itt olvassuk, hogy öldökléstől lihegve ment. Ha valaki a damaszkuszi hívőknek azt mondja, hogy mire ez a Saul, hozzátok megérkezik, a ti testületek lesz, hát azt mondom, hogy minimum kinevetik, de az, hogy nem hiszik el, az biztos. Ha magának Saulnak azt mondják, hogy Saul, mire te Damaszkuszba érsz, te nem Krisztus tanítványainak az elfogását fogod tervezni, hanem velük együtt fogsz imádkozni, közöttük fogsz lenni, akkor Saul ezt nem hiszi el. Ami belegondoltunk volna abba, hogy ott lettünk volna, hogy ez a Saul, aki öldökléstől lihegve indul el Damaszkuszba, vagy mire Damaszkuszba ér, megtér, és ez a Saul lesz a szerzője mondjuk például az 1 Korintus 13-nak. Hogyha mindenféle tudománynak, mindenféle bölcsességnek a birtokába lennék is, de ha szeretet nincs bennem, akkor mi vagyok? Semmi. Ha ezt mi tudtuk volna, el nem hittük volna, hogy az a Saul ilyet fog leírni, ilyet fog mondani önmagáról, aki öldökléstől lihegve akar menni Damaszkuszba. Mi történt itt valójában? Azt történt testileg, hogy kicsikét mindenki elfelejkezett arról, beleértve a damaszkuszi tanítványokat, kicsikét beleértve Anániást, de a mindennapi dolgokba beleértve saját magunkat is, elfelejkezünk arról, hogy Istennek milyen kegyelme van. Hogy az Istennek milyen kegyelme tud megnyilvánulni egy embernek az életében. Hogy aki korábban Krisztus ellensége volt, az Krisztus követővé vált. Aki korábban káromolta az Istent, ma az Isten dicsőíti. Nem ennek nézett ki. Nem így indult, de ez lett. Ez a történet testvérek leginkább mutatja meg számunkra azt, hogy ebben a történetben nem is annyira Saul tesz bármit. És amikor a megtérésről beszélünk, és amikor a megtérésről gondolkozunk, akkor ezt újra és újra meg kell értenünk, hogy a megtérésünkben nem mi vagyunk furcsa módon a főszereplők. Velünk történnek a dolgok. Bennünk áll be egy változás. De aki igazából bármit is tesz, az maga Isten. Az maga Jézus Krisztus. És egy olyan világban, mint a miénk, ahol állandóan azon görcsöl mindenki, hogy mit teszek én, és mi az, amit én tenni akarok és tenni fogok, ezt megérteni, és ezt elfogadni, hogy a megtérésem tekintetében nem én vagyok a főszereplő, és nem én teszek bármit, maximum csak annyit teszek, ezt meg kell tenni, hogy igen, úgy, igen, atyám, én elfogadom, vagy igen, atyám, én nem fogadom el. Ezt meg kell tennem, de aki igazán cselekszik, az valójában Jézus Krisztus. És amikor sor kerül erre a találkozásra, Jézus szavaiból is ez csendül valójában ki. Amikor azt olvassuk, hogy hangot hallott Saul, és ez a hang ugye úgy szólalt meg, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl, akkor ez nagyon fontos mondat. Mi ebben igazából a fontos? Az a fontos, testvérek, hogy Pál apostol, vagy helyesebben Saul itt magát Jézust hallja. Magát Jézust hallja. Saulnak nagyon sok ismerete volt Jézusról. Máskülönben nem is tudott volna elmenni üldözni a híveket. Nagyon sok információja volt erről a Jézusról, de őt magát csak itt hallja. Az életében először itt hallja Jézust. És amikor megtérésről beszélünk, testvéreim, akkor elmondható azban nagyon sok emberről, hogy nagyon sok mindenki hallott dolgokat Jézusról. Nagyon sok mindenki tud történeteket, információkat Jézusról. De ami igazából az életet változtatja meg, az az, hogyha valaki magát Jézust kezdi el hallani az életében. Én biztos vagyok benne, már csak a bevezető félelmetes jelzőknél jelzőből kiindulva, hogy egy öldökléstől, egy fenyegetéstől lihegő embert, egy emberi szó, nem igazából állítja meg. Tessenek belegondolni. Egy félelmetesen gyilkos indulatottól dühös embert. Ki az, aki igazából meg tud állítani emberi szóval? Hát lehet, hogy van egy-két tehetséges ember, akinek olyan tudománya, vagy olyan hatalma van, hogy ezt meg tudja tenni, de én azt gondolom, hogy alapvetően emberi szó nem állítja meg az ilyen embert. Pál sem, vagy Saul sem. Ami és aki megállította, az maga Jézus. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És drága testvéreim, ennek a mai délőtti alkalomnak nagyon nagy kérdése az hozzánk, hogy mi csak hallunk Jézusról, vagy pedig tud Jézus személyesen szólni hozzánk. Beszél hozzánk naponta. Szól hozzánk az ő igéjével. Egy emberi szó által elmondott prédikáció az akkor is ez marad, hogyha csak információkat akarunk gyűjteni a Bibliáról, meg Jézusról, vagy éppen Pál apostolról, vagy az első keresztényekről, vagy éppen bibliai igazságokról valami információt akarunk hallani, akkor az emberi szó marad. És ez sok esetben olyanná válik, mint ahogy az egyik próféta mondja, hogy falra hány borsó. Farhány borsó. Mert semmiféle következmény, semmiféle változást ez nem fog tudni hozni. De hogyha az Isten, ha Jézus szól maga hozzád, időnként emberi, gyenge igehirdetés által, vagy még inkább az ő igéje nyomán, ez indíthat el változásokat a mi életünkben. Ez állíthat meg téged is és engem is damaszkuszi utakon. Ez fordíthatja meg a gondolkozásunkat a rossz irányból a jó irányba, ha ő tud hozzád szólni. Magát Jézust hallani. Ez már önmagában is kegyelem. És Saul elé úgy áll ez a Jézus, ezzel a mondatával, hogy én vagyok, aki üldözöl, aki te üldözöl, aki, mint aki legyőzte Pált, legyőzte Sault, az ő szeretetével. És ebben a történetben valóban semmi kényszerítő erő nincs. Semmi érdekből vagy számításból elhangzó mondat nincs. Mégis Saul azt mondja, hogy Uram, mi az, amit nekem cselekednem kell? Szeretettel győzte meg Jézus ezt az indulatos Sault. És természetesen az is megérne egy prédikációt külön is, amit Anániás tesz, illetve ami Anániással történik. Azt mondja Isten, illetve Jézus megkeresésére, hogy Uram, hát arról az emberről, hát én mindent hallottam, csak jót nem. Mindannyian tudunk róla, hogy miket csinált, de miket csinál mind a mai napig. Uram, biztos jól gondoltad te? Biztos jót mondtál te nekem? És Jézus szavára Anániás is valamilyen módon legyőzésre kerül. Miben látjuk ezt? Abban, hogy mire odaér az Egyenes utcába, erről az emberről, akiről azt hallotta, hogy azt mondja, hogy atyám fia, vagy mondjam azt, hogy testvérem, Pál. Le tud-e bennünket így győzni az Istentől jövő szeretet? Hogy amikor talán jogosan vagy jogtalanul bennünk is felgyűlnek érvek, időnként indulatok XY-ról, hogy mire odaérek majd elé, és találkozok vele, és a kezemet nyújtom, addig az Isten úgy át tud formálni, úgy le tud győzni, hogy azt tudom mondani, hogy testvérem. Amikor valaki ez az Isten szól, amikor valaki nem csak információkat tud Jézusról, meg a szeretet himnuszáról, meg a testvéri szeretetről, hanem valakit maga a szeretet Istenre tud szólítani és vezetni, az képes arra, hogy mire odaérek, mire vele szembe kerülök, mire halló távolságba kerülök hozzá, bármit is tudok róla, vagy hallottam róla, azt tudom mondani, mert az Isten győzött meg erről, hogy testvérem. Lehetne erről sokat beszélni, az Úr adjon ebben nekünk további vezetetést. Amiről ez a történet még szól, és számomra üzenet volt, az Istennek a türelme. Ahogy Sault gondozta, ahogy Saulról gondosolt, ahogy tulajdonképpen vesződött vele, és hogy vesződik ezzel a világgal az Isten fia. Senki nem csinál ilyet rajta kívül. És hogy vesződik velem, és hogy vesződik velünk, úgy senki nem trődik velünk, csak egyedül Istennek a fia. Ez a kegyelem. Ez az, amit nem lehet és nem lenne szabad megszoknunk. Hogy az Isten így foglalkozik velem. Annak ellenére, hogy tudja, hogy milyen vagyok. És ez nyilván ösztönzés akar lenni Jézus részéről. Hogy vegyük azt észre, hogy ő él, vegyük észre, hogy ő cselekedni akar az életünkben, és tegyük őt komolyan. Kedves testvérek, mivel úrcsolai alkalomra is készülünk, két kérdést hadd helyezzek a testvérek szívére, ami talán a mi önvizsgálódásunk alapja is lehetne ezen a délelőttön. Amikor elolvastam ezt a történetet, és ugye Anániásnak mondja azt Jézus, hogy tulajdonképpen ő nekem választott edényem, hogy majd általa jusson el a pogányokhoz, meg a királyokhoz az evangélium. Úgy eszembe jutott az, hogy vajon ma és most mi hasznát veszi az Isten az életemnek. Mennyi hasznot tud kihozni belőlem az Isten az ő dicsőségére. És hogyha elé kellene állnunk, akkor mi maradna abból az életből, ami maradandó, és ami megmaradható lenne ő előtte. Jézus Krisztus ma is vár bennünket, ma is lehet vele találkozni, segítsen bennünket az Úr, hogy hadd tudjon a mi életünkből minél többet kinyerni az ő dicsőségére, ami igazán maradandó lehet számunkra is.